Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom fel, a 3. fejezet 9. versétől. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, senki sem szeret olyan emberrel együtt lenni, aki állandóan panaszkodik. És milyen borzasztó, hogyha valakinek keresztény ember és reménysége lehet az Úr Jézus Krisztusban, mégis amikor bántások érik, akkor nem tudja magában tartani. Teljesen rendben van az, hogyha egy-két hívő testvérrel megosztja, de milyen rossz érzés az, hogyha valakitől csak a panasznak a szavát halljuk. És milyen rossz bizonyság, milyen rossz reklám ez a mi keresztény hitünknek. És mennyire rossz az, amikor valaki a panasz szavát nem csak, hogy keresztény testvéreinek mondja el, hanem a nem hívő rokonainak is. Az, hogy a hitetlen világban panaszkodás van, az teljesen természetes, azon nem csodálkozunk. Az, hogy a hitetlen világban, amikor nincsen panaszkodás, azon kell csodálkozni, mert hát hogyan lehet élni és remélni, anélkül, hogy az ember az Úr Jézus Krisztust ismerné. Ahhoz, hogy megértsem én ezt az ige szakaszt, számomra fontos, hogy legyenek hihető és hiteles emberek és példák. Olyan jó, hogy benne van zsidókhoz írt levélben, hogy bizony példának lehet tekinteni olyanokat, akik hitben előttünk voltak, és megnézni, hogy ők hogyan bírták, hogyan viselték el a szenvedéseket, a megpróbáltatásokat, és hogyan maradtak meg. Most néhány órával ezelőtt egy olyan asszonyt temettünk el, aki 85 éves volt, és 60 évi házasságban éltek együtt boldogan a férjével, és az Úr Jézus nagyon szerette, hívő asszony volt, talán ilyen alkalmakon nem jelent meg, de buzgó hívő asszony volt, aki 4 leányát tisztességben nevelte fel, hűséges volt. És olyan csodálatos ilyenkor megállni és hálát adni egy életért. És olyan csodálatos dolog, hogy valakit Isten ilyen sok éven keresztül, ki tudja hány megpróbáltatáson keresztül, azért gondolhatjuk, hogy 60 évi házasság azért néhány konfliktus hordozhatott magában, mégis ilyen csodálatosan megtartott. Milyen nagy bizonyságtétel ez az Istenről. Vagy milyen nagy dolog az, amikor olyan emberek vannak, idős testvérek, akik átélték az ébredést. Akik tudják, hogy mi az, amikor igazából pezsgés van. Amikor igazából sok embert mozgat meg a hívó szó, és valóban élet van. És évtizedek óta már nem tapasztalták meg ugyanazt az életet, és mégsem csak a panasz szava van, meg az a gondolat, hogy bezzeg akkor milyen volt, és nem kérik rajtam számol, hogy nem vagyok Túróci Zoltán, ami nem vagyok, sajnos, hanem egyszerűen várják nap mint nap hűségesen azt, hogy az Úr elhozza az ébredést, és hűségesek is megmaradtak éveken keresztül. Milyen csodálatos dolog, hogy van ilyen bizonyságtétel. Milyen csodálatos dolog embereknek az életét olvasni, például Gerhard Pál, aki nehéz körülmények között, nehéz időszakban élt, 30 éves háború idején 4 gyermekét is el kellett temetnie, és azt írja énekében, hogy ne dicsérném az Istent. Milyen csodálatos, hogy van ilyen, hogy testé lesz az ige számunkra ebben, hogy ez nem csak egy beszéd, nem csak egy üres beszéd, hanem akik az Úr Jézussal együtt élik az életüket, azoknak a valóban megtörténik az életében ez a csoda. Vagy az a bácsi, aki 10 éve prosztata rákos, és még néhány évvel ezelőtt, amikor tudott mozogni, azt nézte az ablakában, hogy ki az, aki az ablak előtt elsiet, és nehéz terhet cipel, hogy ő kimehessen és segítsen, és amíg az utcájában, az ő háza előtt elér, addig segített neki. És mindig mennyei derű és öröm van, és oda megyek mindig feltöltődni, nem azért, hogy én vigasztaljam őt, hanem azért, hogy hogy egy kicsit feltöltődjek, és mindig megszégyenülök, hogy milyen hite van ennek az embernek. Milyen csodálatos dolog ez, hogy ez megvalósul, hogy ez igaz, hogy ki lehet, meg lehet maradni próbák és nehézségek ellenére. Az Istennek a szava az igaz. Valóban küzd értünk is, és mellettünk van. Valóban át lehet ezt élni. Amikor arra gondolunk, hogy hogy képzeljük el Istennek a munkáját, és a szolgálatot, ami vár ránk, akkor én úgy képzelem el, mint a hadba állást. És a hadba állásra való felkészülésnek a része ez, hogy azt mondja az ige, hogy ha gyalázat ér bennünket, készüljünk fel, fog érni bennünket, miért ne élne, hiszen az Úr Jézus is érte. Az Úr Jézus élete ezen a földön tele volt szenvedéssel, ő átélte a magányt, ő átélte a nélkülözést, azt is átélte, hogy a sajátjai között mégiscsak magányos volt. Hogy nem tudta, nem bízhatta magát rájuk, mert mást akartak, más volt a szívükben, még a tanítványokat is olyan nehezen lehetett arra az útra rávezetni, amin vezetni akarta, hogy ő valóban átélte a magányt, valóban átélte azt, hogy akiknek hivatalosan nagy örömmel kellett volna őt fogadniuk, azok nem tudtak neki örülni, féltékenyek voltak, és mindent megtettek, hogy elpusztítsák őt. Hát milyen más útja lenne annak, aki Jézus Krisztus akarja követni, mint az ő mesterének? Miért gondolnánk, hogy nekünk másképpen lenne, a mi útunk más lenne? Vagy gondoljunk arra, hogy miért adná fel a gonosz a maga állásait, csak úgy, minden további nélkül. És ha pusztán ebben a tényben belegondolunk, akkor megértjük azt, hogy mennyi minden buktató, fájdalom és nehézség vár ránk ezen az úton. De ami engem elsősorban ebben az igében megérintett, az, hogy engem a legtöbb szomorúság, a legtöbb támadás, vagy a legnagyobb fájdalom nem azért ér, mert olyan nagyszerűen megélem a keresztény életemet, és Krisztus ellenségei nagy támadásának keresztüzében élek, hanem önmagam miatt. És nem tudom, hogy más van-e így velem, azokat hívom együtt gondolkodásra, akik magukban ezt felfedezték, hogy igazából a saját életem, a saját gondolkodásom, a saját akaratom sokkal nagyobb ellenségem, mint a világ, akik Isten nem tisztelik. Isten kegyelméből mi egy olyan országban élünk, ahol a keresztényeket nem üldözik. Nem mondom, hogy nincsenek olykor sarokba szorítva, nem mondom, hogy nincsenek olykor kinevetve a keresztények, de azt gondolom, hogy a mai helyzetünkben itt Magyarországon a legnagyobb ellenségünk, vagy a legnagyobb akadály annak, hogy itt valami történjen, az ember önmaga, az Istenről alkotott téves elképzelése és a nagyon erős akarata. Az akarat ez egy borzasztóan kemény dolog az ember életében. Azért szinte lehetetlen, nem tudom, hogy van-e valakinek ilyen példája, olykor megtörténik, hogy válság szélén lévő házasságot meg lehet-e menteni. Isten csodájával igen, de ritkán történik miért? Mert amikor az ember elhatározza, hogy ő kilép ebből a kapcsolatból, akkor még az Istennek sem akar megváltozni. Harcba hív bennünket az Urunk, de az első harcot el kellene vesztenünk. És nem tudom, hogy ez megvolt-e. Úgyhogy mit értek én az alatt, hogy akik hasonló módon küszködnek, mint én, nem érzik-e azt, hogy vajon teljesen győzött-e az Úr Jézus abban a csatában, amit magunk ellen kellett, hogy megvívjon. Mert a mi létünk az egy potenciális lázadás Isten előtt. Nem csak arról van szó, hogy Istennek egy-két dologban meg kellett minket változtatni, hanem a létünk egy potenciális lázadás Isten előtt, és ez benne van az érzelmeinkben, benne van a tudatalattinkban, és újra előre akar törni, még akkor is, amikor új életünk van. Megérintett, és tovább gondoltam azt az üzenetet, ami nem tudom, én hanyadik napon volt, Adámi Laci bácsi hirdette az igét, és arról volt szó, hogy Jézus Krisztusnak vannak ellenségei. hogy olyan komoly jelenségei voltak, hogy Jézust azt keresték, hogy mikor ölhetik meg, és mivel Isten mondta meg, hogy mikor kell Jézusnak, ő határozta meg, hogy mikor kell Jézusnak meghalnia, ezért abban az időben, amikor ő elrendelte, teret engedett ezeknek az embereknek az indulatának, de hogy ilyen gyűlölet volt bennük, hogy Jézust meg akarták ölni. Mi sem mondhatjuk azt, hogy nincs közünk Jézus halálához, de közvetlenül tevékenyen nem voltunk ott. Zsidók és rómaiak közösen tették, akik ott voltak. És azt mondjuk, hogy ez borzasztó dolog, közben tudjuk azt, hogy Jézus azért jött, hogy az ő életét adja értünk. Amikor egy totalitárius rendszer az ellenségeit el akarja pusztítani, alapvetően két dolgot tesz. Két dologgal próbálkozik. A második az, hogy megfélemlít, börtönbe zár, elpusztít, semmivé tesz, ellehetetlenít, megver, megaláz. Az első lépés nem mindig ez. Az első lépés az, hogy megpróbálja megvásárolni az illetőt. Megpróbálja megvesztegetni. Megpróbálja neki pozíciót adni, megpróbálja beszervezni. De ez a múlt rendszerben is így volt, hogy voltak olyanok, biztos lelkészek is, akiknek magasabb pozíciót ajánlottak akkor, hogyha együtt működnek, de hogyha nem, akkor börtönbe zárják őket, és voltak olyanok, akik a börtönt vállalták. Arra rávetítve, amit Jézus Krisztussal tettek, vagy történt akkor rómaiak és zsidók által, és gondolva arra, hogy mi kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus keresztje, ami hitünknek a közepe, vajon nem a másik dolog az, ami ránk igaz. Hogy nem igaz-e, hogy megpróbáljuk megvesztegetni Jézust. Azzal, hogy adunk neki egy másik helyet, második helyet az életünkben. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusról szól minden bizonyságunk, neki éneklünk, róla beszélünk, róla szól az egész életünk, és közben pedig úgy tűnik, mintha nem lenne rá hatása, pedig az Úr Jézus Úr és hatalmas Úr. Nem borzasztóbb dolog megvesztegetni, próbálni az Úr Jézust, mint keresztre feszíteni? Ami egy és ugyanaz tulajdonképpen. Amikor az ember már tele van azzal, hogy újra és újra felfedezek újabb és újabb bűnöket magamban. És azt mondom, hogy keresztény vagyok, és egy keresztény embernek már nem illik ennyi bűnt felismerni önmagában. De nem úgy van, hogy a legalázatosabbakat, hogyha megkérdezzük, a szent életűeket, ha megkérdezzük, azt mondják, hogy egyre több bűnt és kivetni valót találok magamban. De amikor elegünk van ebből az állandó harcból önmagunk ellen, nem a világ ellen, hanem önmagunk és a bűnök ellen, akkor olykor átsúszunk és Krisztus ellenségévé válunk, amikor nem a kereszthez visszük a bűneinket, hogy jobban megérthessük, hogy miről akarok beszélni. Képzeljük el, hogy a történetet, ami Péterrel történt, hogy Jézus előre megmondja, hogy meg fogsz engem tagadni. És Jézus ezt is jobban tudja, mint Péter, mert Péter nem ismeri a saját szívét. És megszólal a kakas. És Péter nem sír, hanem azt mondja, hogy hát igen, a helyzet úgy hozta, hogy most azt kellett mondanom, mert most olyan rendszer van, most nem lehet, most mit tudom én, van valami magyarázat erre. Nem előfordul-e velünk az, hogy a bűneinket nem a kereszthez megyünk, hanem valahogyan próbáljuk a régi beidegződések szerint elfelejteni, vagy azt mondani, hogy majd az idő begyógyítja a sebeket. Nem komolyan venni a bűnöket. Keresztény emberek, vigyázzunk kell, hogy nehogy Krisztus ellenségévé váljunk, mert amikor más technikákat alkalmazunk arra, hogy mit kezdünk a bűneinkkel, akkor azt mondjuk, hogy Barrabás. Újra és újra. Kell, hogy Krisztus győzedelmeskedjen rajtunk, felettünk, és ő legyen az Úr. Különben hiába beszélünk harcokról, hiába beszélünk új életről, hiába beszélünk bármiről. Kell, hogy az első küzdelmet az Úr Jézus győzze meg bennünk. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert felismertük benne azt, akinek nem hazudhatunk. Mert felismertük benne a hatalmast. Nézzük meg, Filippi levél mit mond például, hogy Jézusról sok minden más mondhatnék, Filippi 2. Nyilván sokan a testvérek közül tudják kívülről, de azt mondja az ige róla, és hát az Ószövetség így hosszú tárházát lehetne felsorolni, arról, hogy ki ez az Úr Jézus. Ezért felmagasztalt, ez a 2.9-ben van. Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölött, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyéjéké és földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Nincs nagyobb név, mint az Úr Jézus Krisztusé. És nem lehet, csak hadd kérdezzem meg ennek a lehetőségét, nem lehet, hogy megpróbáltuk megvesztegetni őt azzal, hogy sokszor kimondtuk a nevét, énekeltük az ő nevét, de a bűnöket máshogy intéztük el. De nem győzelemeskedhetett rajtunk. Mert amikor azt mondta, hogy ott van a bűn bennünk, akkor azt mondtuk, hogy nem igazából. Vagy amikor rá kellett jönnünk arra, hogy az ő bölcsességének van igaza, mert az ő bölcsessége határtalan, nem tudtuk azt mondani, hogy neked van igazad, Uram. Az történik, mert a gyülekezet, az Emmausos gyülekezet ismeri ezt az éneket. Nagyon szeretem a másik mellett, ami tegnap hangzott el, tanulj, Uram, meghajlani. Nekem szükségem van arra, hogy megtanítson meghajlani, és Szent Lelke által a bennem lévő gőgöt és dacot kiégesse belőlem. Ez egy másik ének, ami szintén fantasztikus, hogy mi történik akkor, amikor az Úr Jézus megjelenik közöttünk, amikor megértjük azt, hogy ki ő valójában, amikor látjuk, hogy ő az egyetlen egy igaz és hiteles valaki. Az egyetlen egy olyan valaki, akire az életünket érdemes, hogy bízzuk. Sokak számára ismerős biztos, a szerzője is. Arról szól, hogy a mi életünk és a mi kereszténységünk olyan, mint egy szétvert sakktábla, ahol a figurák szanaszét hevernek. És egyszer csak a király feláll, és valami történik. Valami megváltozik. A fehér bábuk szanaszét hevertek, visszanézve csúnya játszma volt. Ismeri valaki a testvérek közül ezt az éneket? Nem? Nem ismerős? Nagyon jó ének. Az erős futót körbefogták, a megbízható bástya nincs sehol. A gyalogok nem bírták a terhet, a lovak ereje elfogyott már. Most úgy tűnhet, minden el van veszve, de lépésre készül a király. Megáll a levegő, ahogyan fel kell. Mindenki döbben csendben figyeli minden mozdulatát. Szökik a sötétség, amikor jelt ad, és a fehér sereg a harcra készen áll. A fehér bábuk újra ünnepelnek, megnyerték a végső nagy csatát. Az erős futó újra ott áll a megbízható bástya oldalán. A gyalogok felvették a terhet, a lovak újra húzzák az igát. Minden arcon örömkönnyek, mert győzött a fehér király. Aki Úr, rajtunk. Nem lehet megvesztegetni. Nem lehet megvásárolni. Háromszor elmondom az imádságban a nevét. Vagy még bizonyságot is teszek róla. Úr felettem. Az akaratom meg akarja törni. Azt akar, hogy legyőzessek. Mert abban az ő háborúban, az én bizniszemmel nem tudok keresni semmit. Tönkre fogom tenni az ő harcát. Hiteltelenné teszem az ő harcát az én ide-oda ingázó gondolataimmal és akaratommal. A meg nem újuló akaratommal. A világ felé kacsintó érzelmi világommal. És az történik, hogy amikor nagyjá lesz az Úr Jézus, akkor mi egyre kisebbek lehetünk, és ez egy kegyelmes dolog, és rádöbbenünk arra első lépésként, mielőtt harcba mennénk, hogy kiktől kell bocsánatot kérnünk. Intézzétek el a bocsánatot kérést a saját körötökön belül, mert ki tudja, hogy visszajövünk-e a háborúból. Ki tudja, hogy ott mi vár ránk? Ki tudja, túléljük-e? És a borzasztó az, hogy olyan sokakra nem nehezedik rá az, hogy békétlenségben élnek. Akkor nem ismerik a királyt. nem tudom, hogy valaha történt-e egy ilyen szituáció. Ugye rendszerváltozás volt. És volt úgy, tehát, hogy voltak olyanok, akik, hála Istennek, elkezdtek templomban járni, olyanok, akik azelőtt nem jártak. A múlt rendszerben, kommunista rendszert szolgálták ki, és elkezdtek járni a templomban, hála Istennek, halleluja, hogy ez így van. De nem hallottam senkit, hogy kiállt volna, és azt mondta volna, hogy bocsássatok meg, én egy olyan rendszert szolgáltam ki, ami keresztény ellenes volt, ahol tisztességben megőszült férfi paraszt embereket pofoztak fel, mert nem voltak hajlandóak meghajítani a derekukat a rendszer előtt. Nem láttam senkit. Csak azt mondják, megértően, mindent megérthetünk, everything goes, minden megy. Csak azt mondják, hogy hát igen, a múlt rendszerben nem lehetett. És mi megértően bólogatunk tovább. Hát miért is, mi van azokkal, akik vállalták, akik szenvedtek, akik mégsem úgy mondják el a múltat, hogy szenvedtek, hanem öröm volt Jézus Krisztussal együtt hozzá hűségesnek lenni a múlt rendszerben is. Én nem azt mondom, hogy mindenki meg, hogy nem akarok pálcát törni, de hallottak a testvérek ilyet, hogy valaki felállt volna és azt mondta volna, hogy bocsássatok meg testvérek, egy ateista rendszert szolgáltam, ellenetekre voltam. Nem, mindent további nélkül bárki integrálódik abba a közösségbe, amiről azt mondjuk, hogy Krisztus közössége. Vagy testvérek, amikor hazajöttek a deportáltak, már akik megmaradtak. De kevesen jöttek vissza. A zsidó testvérek. Tudják a testvérek, akiket az Úr választottjainak lehet nevezni, akik az ő népe, akiknek körében megszületett az Úr Jézus, ami megváltunk. A zsidó volt az Úr Jézus. Testben. Szóval amikor hazajöttek, azok néhányan. Volt-e valaki, aki azt mondta, hogy bocsássatok meg, mert közömbösek voltunk, nem tettünk semmit. Egy szót sem emeltünk, értetek. Volt-e ilyen? Mert most mi a helyzet? Akkor ők azt gondolják, hogy mi egyetértünk azzal a magatartásunkkal, ami akkor volt. Ha az Úr Jézus emberei, katonái vagyunk, akkor nem a saját akaratunk motivál. Nem mondhatjuk azt, hogy a gyenge ember kér bocsánatot. Hát bizony, rengeteg békétlenség van és bűn. Nem beszélve felekezeti konfliktusoktól, és sok minden, ami a kontónkon van, és terhel minket, és hogy állunk itt csatába, mit akarunk mi kezdeni, és nekem is eszembe jut egy olyan gordiuszi csomó, amit nem tudok megoldani egymagam. De muszáj megvallanom, nem mondom el konkrétan, hogy miről van szó, de van. Hogy tudom, hogy akadály abban, hogy teljesen az Úr legyen az Úr az életemben. Szerintem ti is tudjátok, hogy nektek mi. Hogy nektek miben kell bocsánatot kérni, és kitől. És hogy nem úgy, hogy majd két rossz után teszek három jót, és azzal rendben van a dolog. Mert hogyha ő feláll az Úr, akkor nem tehetem meg. Aki értem adta az életét, nem tehetem meg, hogy én nem kérek bocsánatot. Hogyan megyek tovább? Hogyan harcolok? Miért? Vajon mire, hogyha az embernek a szívében hajlandóság nincs arra, hogy a kapcsolatait rendezze a testvéreivel? Népek egymás között, akik konfliktusban élnek. Akkor mit akar az Isten népben? Mit akarhat? Eljöhet az idő, amikor ez megtörténik velünk. Amikor ő nagy az életünkben. Eljöhet az idő, amikor elindulunk vele az ő oldalán. Mert aztán csak úgy érdemes harcolni, mert úgy lehet megmaradni, hogy csak őt nézzük. Benne és általa. Legyen előttünk az a kép, ahogyan Péter kiszáll a hajóból és megy Jézus felé. Mihelyt a körülményeire néz, rögtön elsüllyed. Mihelyt arra gondol, hogy így járok a vizen, minden segítség megszűnik körülötte, elsüllyed. Csak ránézve, csak vele együtt lehet ebbe a harcba elindulni. Mert jöhetnek idők, amikor járványok tizedelnek meg bennünket. Lehet, hogy ki tudja, mit hoz a következő év. vagy eljön hozzánk az, ami Jeruzsálemben már ott van. Egyszer arra riadtam fel, félelmetes félelmet éreztem a szívemben. Arra riadtam fel, hogy Jeruzsálemben üldözik azokat, akik Jézus nevében hisznek, akik hisznek Jeshuában. És ma kaptam meg a decemberi körlevélét egy messiás hívő zsidó közösségnek, akik Tel Avivban élnek, hogy 2010. októberében Jeruzsálem legnagyobb csarnokában összejöttek azok az erők, akiket úgy neveznek, hogy antimisszionárius erők. Akik már eddig is mindent megtettek az ellen, hogy növekedjen a Krisztusban vagy a messiásban hív, Jézusban hívő zsidóknak a közössége. Egészen az erőszakig. Most összesítették ereiket. Eljöhet ide, és nem tudjuk. Nem tudjuk mikor, de azt tudnunk kell, hogy amikor elindul a harc, akkor egymásért tartjuk a hátunkat. És az, hogy én szívemben békétlenség van, és nincs meg az, aminek megoldása kell, hogy legyen, azért felelős vagyok nektek, és ti is azért nekem. Az életetek tisztaságával felelősek vagytok egymásnak. Ez az egyik közösségi szempontja ennek a közös harcnak, meg a megmaradásnak. A másik az, hogy egy testnek vagyunk a tagjai, nem csak egy látható, itt látható közösségnek a tagjai, hanem az egész keresztény közösségnek a tagjai, tehát, hogyha fájdalma van a lábnak, akkor azt mi is érezzük. És tudnunk kell, hogy ez, hogyha Jeruzsálembe üldözik a keresztényeket, akkor az nekünk ma itt most ima téma kell, hogy legyen és lehet. Mert úgy van, nem a testünk kialakítva, hogyha a lábunkat megcsípja szúnyog, akkor a kézzel oda csapunk. Mert fájdalmat okoz. Ezt a felelősséget is lehet érezni. A másik, és ezzel zárom, nagyon sok mindent lehetne és kellene, az a harccal kapcsolatban, meg az, hogy hogyan tudunk megmaradni ezzel kapcsolatban elmaradni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, legalábbis számomra az, hogy megvolt-e az első vesztes csatán. De ezen felül a Jézus Krisztussal való közösség és a vele való megmaradás és az ő küzdelmeiben való küzdés, ez fontos az, hogy ne engedjük, hogy a gonosz megriasszon bennünket. A gonosznak az a terve, azt mondja az ige, ezt is felolvashatjuk, hogyha, sőt, ajánlom, hogy olvassuk fel, ez az Efezus levélben van. A vége felé. Ez a 6. fejezet 10. versében van. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. A gonosz bennünket be akar szorítani a sarokba, hogy ne legyen hatásunk ebben a városban. Le akarja szorítani a mi munkálkodási területünket, és a következő két dolgokat használja. Betegség, családi probléma, aggódás a jövőtől, anyagi problémák. Megfog. Ha ezeket nem rakjuk az Isten, nem tesszük az Isten kezébe. Ha amikor jön egy betegség, azonnal megfutamodunk, akkor a gonosz győzött. Nagyon fontos dolog ez, mert ezt nem tehetjük meg, hogy a gonosznak engedelmeskedjünk. Nem tehetjük meg azt, hogy a gonosz szabja meg azt, hogy hol munkálkodjunk. Ezzel kapcsolatban egy kép jutott nekem eszembe, aki hallotta, attól elnézést kérek, hogy ismétlem, hogy a marhákat, már bocsánat, elektromos kerítéssel veszik körül. És akkor megy a marha, és megcsípi az elektromos feszültség, és elmegy onnan. Hát ez történik, és az igében is benne van a Péter levélében, hogy meg ne ijedjetek, ránk ijesz, baj lesz, félj. Ki tudja, mitől kellene félnünk, hogyha a híradót nézzük. Olyan sok minden kapcsolatban félelmünk lehet. Még az is, hogy tényleg valóban betegek leszünk. Valóban, ami a legborzasztóbb az, hogy a gyermekeinkkel lesz valami. És lehet. De elborzasz, hogy te ne legyél hatékony. Ne cselekedj. Essél kétségbe. Ezt nem engedhetjük meg. Mert tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus győztes. Ő legyőzte a gonoszt. És hogy nem emberek ellen kell küzdenünk, hanem a gonosz ellen. Annak az oldalnak, aki már győztes. Akivel kapcsolatban mindig engednünk kell, hogy ő győzedelmeskedjen. Nekünk van egy szép harci énekünk, ezzel szeretnék búcsúzni. Ez a evangélikus himnusz, két verszakot vagy hármat hadd olvassak el. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az. Isten szent fia az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene. Mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura gyújjon bosszúra, nincs ereje már, reá ítélet vár, az ige porba dönti. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja, velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, milyen a menny örökre. Amen.
Atyának szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mi velünk.